Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Farkas Dávid, a stúdióban pedig itt van Turi Ferenc, a Hungarokontroll vezérigazgatója, jó napot kívánok!
Köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat én is!
Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Gyakorlatilag a nyári főszezon előtti napokban, vagy a nyári főszezon kezdetén, ugye talán azt elmondhatjuk, hogy a július végi, augusztusi hetek a leginkább forgalmasak szabadságolás szempontjából, és persze a reptereken a légtérirányítóknak és a légitársaságok alkalmazottainak is. De a nyár első felének nagyjából mi a mérlege? Mennyire látszik, hogy 2025 nyarának első bő másfél hónapjában mekkora volt a terhelés Budapesten és a magyar légtérben?
Pont amikor jöttem az Inforádióba, hallgattam az Inforádiót, és Valentényi Kata, a repülőtér szóvivője nyilatkozta, épp ma egyébként, hogy abszolút rekord forgalom van az első fél évben a repülőtéren, 15%-kal magasabb a forgalom, mint tavaly volt. Mi, mint légirányítók, ugyanezt el tudjuk mondani, vagy inkább úgy mondanám, hogy mi ezt már előre láttuk, mert a Budapest Airport forgalmában ugye a járatszám növekedés az első fél évben 11% volt, és egyébként az átrepülő forgalom az 7%-kal nőtt, tehát összességében egy 8%-os repülőforgalom van. Nagyon magas, nagyon magas.
A következő hetekben ez mennyivel növekedhet még?
Az igazság az, hogy mi a szezon kellős közepén vagyunk, tehát mi már így is csúcsokat döngetünk az átrepülő forgalom tekintetében. Azt gondoljuk, hogy még ez körülbelül egy olyan 2-3 hétig fog tartani, és utána már inkább elkezd majd csökkenni az átrepülő forgalom. Tehát mi a szezon közepén vagyunk.
A csúcsidőszak mennyire kötött a legnagyobb magyarországi eseményekhez? Vagy inkább az európai események határozzák meg? Ugye most jön majd a Formula 1, Magyar Nagydíj és a Sziget Fesztivál.
Ugye mi alapjában három fontos forgalmat kezelünk. A legfontosabb az átrepülő forgalom. Itt Magyarország egy elképesztően fontos tranzitország Európa és a Kelet között. Tehát napi szinten egy ilyen 4000 járat keresztezi hazánk légterét. Ugye ez nekünk a legnagyobb munkánk, ha úgy tetszik. Van a magyar forgalom. A magyar forgalom az körülbelül egy ilyen 430-450 járat naponta. Ez egy jelentős növekedés már, ahogy említettük, az előzőekkel szemben. És van a kisgépes vizuális repülés. Ez egy kisebb forgalom. Itt gyakorlatilag a légirányítóink egy asszisztenciát nyújtanak a vizuálisan repülő pilotáknak. Tehát mondhatjuk azt, hogy három tényező is befolyásolja. Az átrepülő forgalmat, azt a mindenkor aktuális GDP gazdasági helyzet a világban, leginkább Európában és a Keleten. Ugye a budapesti, magyarországi forgalmat azt leginkább egyébként a nyugat-európai GDP határozza meg, hiszen beutazó forgalom a legmagasabb, a kisgépes forgalom pedig attól függ, hogy mennyien akarnak megtanulni repülni, mennyien repülnek a magyar légtérbe szórakozásból, tehát az teljesen egy ilyen esetleges dolog.
Nagyjából az arányok hogyan néznek ki ezekben az években? A három szektor vagy tényező között.
Igen, a fő arány ugye úgy néz ki éves szinten, hogy több mint 1 millió forgalom az átrepülő, 1 millió repülőgép az átrepülő forgalom, körülbelül ennek a 15%-a az, amelyik a le- és felszálló budapesti forgalmat jelenti, és körülbelül évi 30 ezer repülő van, amelyik a vizuális forgalmat jelenti. Ugye ezen felül még irányítjuk a koszovói légteret is, ez nem a magyar légtér része, ez egy unikális megoldás, ami egy távoli légtérirányítást jelent a mi Hungarokontroll székházunkból.
Ez mekkora plusz feladat a magyar légtér irányítása mellett?
Jelentős, ez azt jelenti, hogyha megnézzük azt, hogy hogyan működik ez az egész, ez úgy működik, hogy szektorokra van bontva Magyarország légtere. Ugye egy-egy szektor tartozik egy-egy kezelőpároshoz, tehát légiforgalmi irányítóhoz. Idén van olyan, hogy 9 szektort tudunk nyitni, és a 9 szektor ez mind Magyarországot szolgálja, és a koszovói szektor az plusz egy szektor. Tehát összesen most csúcsidőben 10 szektort tudunk nyitni, ami egy óriási fejlődés, mert tavaly például 6-ot tudtunk csak nyitni.
A magyar légtérben azért, aki mondjuk Budapesten az utcán sétál is láthatja, hogy egyszerre több gép, sok gép is lehet, de mennyi a maximum? Tehát mennyit bír el a magyar légtér egyszerre?
Az, hogy mennyit bír el a magyar légtér, azt nagyon-nagyon sok tényező befolyásolja. Ugye egyrészt azt, hogy éppen az közvetlen szomszédságunkban mi történik az ukrán légtérben, ez most zárva van, így aztán ránk zúdult egy nagy forgalom. Maga a kapacitás egyébként az attól függ, hogy hogyan osztjuk fel a légtér szerkezetét. Ugye különböző magasságok vannak, különböző magassági szektorokra van osztva a légtér, különböző vízszintes szektorokra van osztva, és egy-egy újraosztással mindig lehet egy kis többletkapacitást nyerni. Én azt mondanám, hogy még azért messze vagyunk attól, hogy a magyar légtér kapacitásának a határait elérjük. Itt inkább a légiforgalmi irányítók kapacitása az, ami kihívást jelent egyébként egész Európában, nem csak Magyarországon.
Hány légi irányítójuk van jelenleg?
Összesen 200 légiforgalmi irányító kollégánk van, ebből 115-en dolgoznak a magas légtéri irányításban. Ugye a többiek megoszlanak a toronyirányításban, a le- és felszállításban, és a vizuális kisrepülők irányításában.
Mennyit dolgozhatnak egyébként? Ugye ez egy nagyon koncentrációigényes munkakör.
Ó, ez egy nagyon-nagyon, hát ez egy nagyon-nagyon kihívásokkal teli munkakör. Iszonyatosan kell koncentrálni, ezért nagyon szigorú szabályok vannak, 12 órás műszakok vannak, de a 12 órából egyébként maximum 7 órát lehet dolgozni, és azt is úgy, hogy maximum 3 órás etapokban lehet, és minden egyes 3 órás etap után viszont pihenni kell, ami azt jelenti, hogy vannak pihenőszobáink, van egy konditermünk, van büfénk, tehát bárki, amit szeret csinálni, azt csinálja ez alatt a pihenőidő alatt.
Mennyi ez a pihenőidő kötelezően? Legalább egy óra?
Ez a legalább egy óra, igen.
És akkor így jön ki, hogy 7 óra lehet a 12-ből.
Igen.
De akár, hogyha a kollégák felosztják, gondolom máshogy is alakulhat. Vagy
persze,
kicsit hosszabb
igen,
pihenők is
igen,
lehetnek, mert matematikailag kiindulok.
De rövidebb nem.
Hányan alkalmasak erre a munkára? Mit tapasztaltak?
Ó, hát ez egy egészen unikális munka. És én azt szoktam mondani, hogy a mi légiforgalmi irányítóink, azok szó szerint aranyat érnek. Mert annak az esélye, hogy valaki, akit érdekel a légirányítás, és tényleg légiforgalmi irányító legyen, és az is lesz, ennek az esélye, ez körülbelül ugyanannyi, mint hogyha valaki egy aranylelő helyen elindul, aranyat keresni, és talál is.
Százalékosan ez kifejezhető?
Ez 1000 jelentkezőből, aki ez akar lenni, maximum 15-en szoktak végezni.
Egyébként ugye most a fővárosban az egyik bevásárlóközpontban az érdeklődők ki is próbálhatják, hogy mennyire alkalmasak erre a munkakörre. Nyilván nagy vonalakban, tehát ez nem egy teljes képet adó teszt, de mi ennek a tesztnek a tapasztalat? Egyáltalán mennyire érdeklődnek a teszt a lehetőség iránt, és milyen eredményeket lehet levonni eddig?
Ugye óriási az érdeklődés, ezt látjuk. Ezt nem most indítottuk, de a West End előtt ezt most csináljuk először. Előtte BKV megállókban volt, tehát van ennek ez egy előzménye. Nagyon népszerű, ebből azért messze menő következtetéseket én nem vonnék le, azért ez egy elég leegyszerűsített teszt.
Tehát egy kezd csináló.
Hát itt egy ízelítőt lehet kapni arról, hogy valójában mit is jelent ez a légirányítás. Nagyjából ennyi.
Van, aki azért ilyen módon juthat el odáig, hogy aztán képzésbe vágjon?
Hát én azt gondolom, hogy nagyon sokan, hát ugye a fiatalok közül, akik ezzel találkoznak, és mondjuk megvan az ehhez kötődő affinitásuk, szerintem ők nagyon sokan innen kapnak ötleteket. Egyébként tudjuk is, hiszen megkérdezzük őket, hogy miért jöttek, és hogy találtak meg bennünket. Ami nagyon különleges ebbe a szakmába, hogy iszonyúan jól kell tudni koncentrálni, és nagyon jól kell tűrni a monotóniát. Ugye az, hogy valaki éveken keresztül egy irányító teremben dolgozik, és egy diszplét néz, és iszonyú felelősségteljes munka van rábízva, ami gyakorlatilag arról szól, hogy a konfliktusokat kell folyamatosan elemezni, tehát az, hogy van-e konfliktus az ő szektorában a repülőgépek között, hát ez azért egy nagyon embert próbáló feladat.
Nyugodt nap gondolom, hogy nincsen. Amikor egy légiforgalmi irányító azt mondja, hogy hát ez igazából felüdülés volt, sima ügy.
Én azt gondolom, hogy van nyugodt nap. Ugye nyugodt nap akkor van, amikor nem 4200 átrepülő van, hanem mondjuk 3500 átrepülő.
Van ilyen?
És mondjuk jó idő van. Van ilyen, természetesen. Ősszel, igen, mondjuk
tavasszal.
Ilyen január-február környékén, akkor csökken a forgalom. Egyébként viccesen van olyan légiforgalmi irányító kollégám, aki nagyon tapasztalt, és tényleg nagyon régóta van, és kis ujjában van az egész szakma. Ő azt szokta mondani, hogy milyen kár, hogy ma nem volt vihar, idézőjelbe, mert nem tudja megmutatni az ő valódi tudását. Tehát van egy ilyen büszkeség a légiforgalmi irányítók között.
Majd
hogy
a következő
ennek vannak fokozatai, igen, igen. Mi azért nem bánjuk, hogyha nincs vihar.
Hogyan kezelik egyébként ilyenkor a munkahelyi konfliktusokat, feszültségeket, amikor ez eleve egy stresszes szakma? Könnyebb vagy nehezebb? Akár ön, mint vezérigazgató, hogyan kezeli azokat a beosztottait, akik esetleg hibáznak, mert gondolom, hogy tökéletes munkát nem lehet végezni?
Nekünk az egész menedzsmentünknek a filozófiája az, hogy munkatársaink azok vidáman jöjjenek be dolgozni, és vidáman is menjenek el. És egyébként pontosan ezt a filozófiát érvényesítjük a cég vezetésében, és én azt látom, hogy ez a filozófia az érvényesül egyébként, pont a légiforgalmi irányítóknál is. Tehát mostanában nagyon jókedvű arcokat látok, nagyon pozitív visszajelzéseket kapunk, és egyébként meg van nálunk egy teljesen nyílt kultúra, meg lehet beszélni a konfliktusokat, az én ajtóm is egyébként nyitva áll bárki előtt, tehát jöhet hozzám, és szívesen elbeszélgetek vele. Arról nem is beszél, hogy van egy pszichológus, aki, hogyha szükség van rá, akkor rendelkezésre áll.
Nyilván azért a pilótákkal alkalmanként előfordulhatnak súrlódások, konfliktusok. Van, amikor az, hogy mondjuk nem tökéletes a rádióvétel, de mit kell tenni ilyenkor egy légirányítónak?
Ó, hát a pilótákkal azért általában zökkenőmentes a kapcsolat, hiszen ugye egymásra vannak
mindenkinek
utalva.
Ez az érdeke.
Mindenkinek az érdeke, hogy ez jól működjön. Ami szokott lenni, az inkább egy technikai problémák, nem lehet úgy hallani, vagy rosszabbul lehet hallani, vagy félreértés adott esetben, akkor rá kell kérdezni. De pont ezért egyébként masszívan benne vagyunk az AI fejlesztésekbe, és az egyik AI fejlesztés az pont azt célozza, amit majd jövőre fogunk bevezetni, hogy a pilóta és a légiforgalmi irányító beszélgetését azt az AI leírja, majd ezt követően rögtön kiteszi a légiforgalmi irányító elé azt, hogy egyébként ez milyen intézkedést igényelne adott esetben.
Tehát egy javaslatot rögtön
tesz. Ez egy javaslat, igen. Ugye az AI csak is javaslatot adhat, tehát döntéseket nem hozhat, és egyébként a másik része az AI-nak például ez a forgalom, tehát ez a flow management, ez a légiforgalom management, ami arról szól, hogy egy hatalmas mennyiségű éves adatot oda teszünk az AI-nak, az elkezdi elemezni, és megmondja, hogy egyébként jövőre, mondjuk nyáron, július 26-án mi várható, milyen forgalmi szerkezetben fognak a repülők érkezni, és ehhez képest a szektorbeosztásokat hogyan kell elkészíteni, mennyi irányító kell, tehát rendkívül izgalmas.
Mikor jöhet el annak az időszaka, hogy a mesterséges intelligencia nem is átveszi a légirányítók szerepét, de a szerepének az egy részét úgy átveszi, hogy mondjuk már csak asszisztálni kell hozzá, vagy kritikus helyzetben belépni?
Én ennek nem látom még egyelőre a közeli lehetőségét.
5-10-15 éven belül nem?
Nem, én nem látom 5-10-15 éven belül. Azért, mert ugye maga a döntés, tehát maga a döntés az nem tudja az embert nélkülözni, és egyébként pedig, ha megnézzük a többi iparágat is, ott is azt látjuk, hogy önvezető autó, mióta beszélünk róla? Nagyon-nagyon régóta. Van igazi önvezető autó? Hát nem nagyon van önvezető autó. Repülőgép. Milyen fantasztikus technológia van a repülőgépekben. És vannak benne pilóták? Nem is egy, hanem kettő. Tehát én pont azt gondolom, hogy az a típusú emberi döntés és mérlegelés, amire csak mi vagyunk képesek, és a felügyelet. Tehát a felügyelet az, ami egyébként az ember kezéből, én azt gondolom, hogy nem nagyon vehető ki.
A hibás döntéseket hogyan kezelik? Akár hogyha a pilótáktól, akár hogyha a légiforgalmi irányítóktól akad olyan hiba. Nyilván most nem extrém hibára gondolok, amely aztán tragédiával végződik. Ilyen is volt nyilván az elmúlt sok-sok évben, de az elmúlt hónapokban is elég csak az Air India balesetére gondolni. De hogyan lehet kezelni ilyenkor a hibákat? Milyen módszerrel és hogyan tanulnak belőle?
Egy picit távolabbról válaszolok erre. Tehát mi egy nagyon izgalmas cég vagyunk, mert mi állami feladatot látunk el, de bennünket a légitársaságok finanszíroznak. Tehát ezt nem sokan tudják. Éves bevételünk az kb. 60 milliárd forint, és ezt mind a légitársaságoktól kapjuk. Ugye ezt azért kapjuk, mert ez egy szolgáltatás, amit az állam megbízásából a légitársaságoknak nyújtunk. Ez azt jelenti, hogy a hungarokontrollra az európai szabályozás vonatkozik, ez ugye az EASA, ez a biztonsági szervezete az Európai Uniónak, és az EASA-nak nagyon szigorú irányelvei vannak arra vonatkozóan, hogy hogyan kell kategorizálni a különböző repülési eseményeket, és hogy egy-egy repülési esemény után milyen teendőket kell elvégezni, és akkor ennek megfelelően, ugye van a legenyhébb, és akkor van a legsúlyosabb, és ennek megfelelően elbeszélgetünk a légiforgalmi irányítóval, különböző képzésekre járatjuk őket. Tehát itt mindenféle olyan intézkedés van, ami egyébként előírásszerűen is van. Hál' Istennek ez nem történik sokszor, mert a Hungarokontroll, az hát mondhatom, hogy az egyik legbiztonságosabb légiforgalmi irányító cég.
Ha egy-egy pilóta hibázik, azt hány helyre jelentik?
Hát ezt a pilótának egyébként le kell jelenteni saját magának, már mint a saját légitársága fele, és ha mi észleljük, akkor nekünk is le kell jelenteni értelemszerűen. És akkor ez elmegy egyébként pontosan az EASA-hoz is. Ha olyan horderejű, akkor az EASA ezt kivizsgálja, tehát ez hónapokig tart.
Lehet olyan terület, vagy olyan kérdés, amikor egyáltalán van értelmes vitára lehetőség? Vagy a légiforgalmi irányító sokkal többet tud, sokkal többet lát, és utasítja a pilótát?
Nem, ez nem egészen így van. Mondok egy nagyon konkrét példát. Ugye volt ez az ominózus vihar pár héttel ezelőtt, talán két héttel ezelőtt, és pont hétfőn volt egyébként, és az irányítóteremben voltam. És ez azért volt nagyon izgalmas, mert körülbelül 5 vagy 6 repülő volt, amik éppen le akart szállni Budapesten, és a magas légtérben is voltak repülők, azok meg szerettek volna átrepülni, de nem lehetett, és ilyenkor ugye az a helyzet, hogy a pilóta teljhatalmú úr, tehát a légiforgalmi irányító nem dönt helyette, a pilóta ugyanis egy sokkal teljesebb képet kap, például a időjárási viszonyokról, mert háromdimenziós radarja van, és ott helyben látja. A mi légiforgalmi irányítónk, amit csinál ilyenkor, a pilóta dönt, majd elmondja, hogy ő mit döntött, és már csinálja is. Ez ugye azért egy nagyon nagy kihívás, mert a légiforgalmi irányítónak másodpercek töredéke alatt meg kell érteni, hogy a pilóta most mit döntött, hova fog fordulni, és látnia kell, hogy ha véletlenül egy másik repülő arra jár, és ő is arra menne, akkor ez egy potenciális konfliktus lehet, és akkor annak rögtön jeleznie kell egy kitérést, vagy egy más irányt kell javasolni. Ugye a levegőben mindig a pilóta az úr, tehát ez egy abszolút szabály.
Mikor kell mindenképpen hallgatni a légiforgalmi irányítóra?
Hát amikor például olyan veszélyes helyzet van, hogy ugye egy potenciális konfliktus van, azaz adott esetben összeütközhetnek a gépek. Tehát akkor kötelező a légiforgalmi irányítóra hallgatni.
A magyar légtérben hányszor fordul elő egy évben ilyen potenciális veszély?
Nincs ilyen. Én nem tapasztaltam. Én egy éve vagyok vezérigazgató, de ilyen potenciális veszélyt nem tapasztaltam.
Mindegyiket jelenteni kell, és mindegyik eljut a sajtóhoz, vagy ez nem automatikus? Mert ezek külföldi híradásokból lehet egyet-egyet hallani.
Igen, igen, most volt nem olyan régen, olvastam, hogy az orosz légtérben, hát ilyen nem szokott nálunk előfordulni.
Itt az egyik gép magasabban szállt, mint ahogy igen. jelezte volna, és ezért került veszélyes közönségbe.
Igen, ez két kínai repülő volt az orosz légtérben, és az egyik repülő, ha jól emlékszem, engedély nélkül elkezdett emelkedni, és veszélyesen megközelítette, de ugye mind a két repülőben volt ez a bizonyos T-TICAS, amelyik az összeütközési jelző, és mind a kettő elkezdett jelezni. Ilyen nálunk nincs.
De elvben előfordulhat bármelyik
légtérben. Elvben mindenütt előfordulhat, igen, persze.
De akkor a gyakorlati valószínűség ennek mondjuk világszinten havonta, két havonta, egy-kettő lehet?
Hát főleg ugye az európai légtér egy nagyon fejlett légtér. Tehát nálunk rendkívül szigorú szokványok vannak, és Magyarország ugye teljes mértékben ezeket alkalmazza. Olyan biztonságos határok vannak előírva, például a két repülőgép elkülönítésében is, ami hát szinte lehetetlenné teszi azt, hogy egy ilyen esetbe következzem.
A 300 méteres távolság az gyakorlatilag mindenhol él?
Hát ha jól tudom, akkor ez ugye a leszállásnál nem egészen így van, ott nagyobb az elkülönítés, mert az egy jóval veszélyesebb manőver, ha úgy tetszik. De például ugye az 5 mérföldes elkülönítés a magas légtérben, az egymást követően repülőknél az egy előírás. És az egy nagyon-nagyon, hogy mondjam, egy elég komoly határt jelent.
Az Ukrajnában zajló háború a magyar légtérre mekkora hatást gyakorol? Érintőleg említette, hogy több gép repül át Magyarországon keresztül emiatt, de hogyan képzeljük el a nagyságrendet, és a sűrűség az mondjuk a kelet-magyarországi részre összpontosul, vagy egyenletesen oszlik el?
Hát ez ugye úgy néz ki, hogy két szám, Nyugat-Európa 2019-hez képest, most 2025-ben körülbelül a 2019-es forgalmi szintjén van. Magyarország 2019-hez képest 40%-kal magasabb forgalmat könyvel el magának. Ennek egy nagyon-nagyon nagy része az ukrán háború miatt lezárt légtér miatt kerül Magyarország fele, tehát óriási a hatása ennek a magyar légtér terheltségére nézve.
Van-e szükség esetleg újabb légiforgalmi irányítókra emiatt, vagy a látható évek óta tartó növekedés miatt, ugye a Covid, a világjárvány hulláma után most már egyértelmű a növekedés?
Hát abszolút, egyébként ugye pont tavaly készítettük el az 5 éves tervünket, mert 5 éves terveket kell beadni az Európai Bizottságnak, és ebben mi a következő 5 évben egy több mint 50%-os légiforgalmi irányítói létszámbővülést fogunk megvalósítani. És ugye ezért egyébként átalakítottuk az oktatásunkat is, ami nagyon-nagyon fontos volt. Eddig évente 1 oktatást tudtunk elvégezni, most évente 2 oktatásunk lesz, és ezzel az oktatásnak kb. 30%-kal növeltük a kibocsátását. Ugye 1 oktatás az általában 2 év, egy ciklus, tehát nagyon hosszú idő, és nagyon sok idő eltelik addig, amíg valójában légiforgalmi irányítók lesznek a tanoncokból.
Egyébként a mesterség és intelligencia légiforgalmi irányítók oktatását mennyire szabja át, akár egyszerűsíti Erdemben?
Az oktatás szerintem nagyon jelentősen fogja érinteni a mesterséges intelligencia. Egész egyszerűen azért, mert olyan technikai megoldások, mint például az álpilóták alkalmazása, azok adott esetben ki is válthatók az AI-jal. Ugye amikor egy légteret rekonstruálunk a hallgatóknak, de nagyon sok más, például elemzés, helyzetelemzés, hogy a tanuló hoz egy rossz döntést a teszt alatt, és akkor azt a döntést, azt ki lehet utána elemezni AI-jal is egyébként, hogy még milyen döntési alternatívák lettek volna. Tehát szerintem óriási távlatokat nyit az AI az oktatásban. Egyébként ezeket is elkezdtük most már számba venni.
Mikor lehet bevetni egy hallgatót legalább teszt jelleggel, illetve mikor mutathatják meg, hogy hogyan működik ez élesben?
Ez ugye úgy működik nálunk, hogy van egy unit trainingnek nevezett oktatás, az 2 év, és akkor ebből van egy pre-unit training rész, amelyik gyakorlatilag arról szól, hogy itt a légközlekedés alapelveivel és a légirányítás alapelveivel ismertetjük meg őket, és ezután történik gyakorlatilag a magyar légtérre való képzés, majd ezt követően körülbelül 1/2 évet már egy oktatóval folyamatosan a éles teremben töltenek, és irányítanak ők maguk is. Tehát ez a 2 évnek az utolsó 1/2 éve.
Összességében mennyire népszerű ez a képzés?
Ez egy nagyon népszerű képzés. Én azt gondolom, hogy itt olyan elkötelezett hallgatók vannak, és emberek vannak, akiknek ez az élete is. Sokszor szoktam őket kérdezni, hogy egyébként mikor hazamész, akkor mit szoktál csinálni? És akkor mondjuk, ha beülök a szimulátorba, és játszom tovább vele. Úgyhogy ez egy nagyon népszerű képzés.
Mihez kell a leginkább érteni? Nem árt, hogyha az ember jól tud mondjuk sakkozni, kártyázni, vagy azért egy gyerekben még ez kevésbé alakulhat ki, és mondjuk nem gyerekkorban dől el, hogy valaki később jó légiforgalmi irányító lesz.
Igen, én azt látom a légiforgalmi irányítókról, sokat beszélgetek velük egyébként, próbálom megérteni, hogy ilyen tökéletes térlátásuk van, tehát 3 dimenzióban szerintem szuperül látnak, de a lényeg az, hogy azt mondták nekem, hogy miután feláll a képernyőtől, utána még percekig az ő agyában a konfliktusok maradnak benne. Tehát, hogy mik a potenciális konfliktusok. És hogy ez annyira meghatározza az életüket, ugye ezért is van az, hogy 60 éves korukig aktívak általában, és utána van egy nyugdíj, mert hogy én azt gondolom, hogy ez annyira megviseli az embert, amikor folyamatosan egész nap, egész életében potenciális konfliktusokat elemez és old meg.
Beszéltünk már arról, hogy ez a nyár, ez különösen is zsúfolt a légtér használat szempontjából, és benne vagyunk gyakorlatilag a nyár közepében. Ebben a helyzetben mi mindenre kell figyelni, akár az utasoknak, akár a reptereknek, akár önöknek, hogyan lehet elosztani a prioritásokat, hogy ilyenkor mi a legfontosabb?
Kezdem magunkkal. Tehát ugye magunknak a legfontosabb az, hogy a megfelelő kapacitást elő tudjuk állítani, de legalább ilyen fontos az, hogy a környező országok szolgáltatóival egy folyamatos élő kapcsolatban legyünk, hiszen ugye gyakorlatilag a mi munkánk arról szól, hogy szó szerint az egyik légiforgalmi irányító kezéből átveszi a másik légiforgalmi irányító a repülőgépet, és utána továbbadja. Ilyen szempontból egy nagyon-nagyon komoly nemzetközi kooperációt igényel, és itt meg tudjuk könnyíteni, vagy meg tudjuk keseríteni egymásnak a dolgát. Hál' Istennek én azt tudom mondani, hogy mi itt a saját régiónkban remekül együtt tudunk működni. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon fontos szempont. Hogyha a repülőteret kérdeztek, én azt gondolom, a repülőtér a legfontosabb, hogy időben menjenek ki a kedves utasok, és hogy nagyon figyeljék a bemondásokat és a jelzéseket, és az utas, a utasok részéről mi volt a harmadik? Bocsánat.
Meg a légitársaságok részéről.
Ja, a légitársaságok részéről, igen. A légitársaságok részéről pedig hát az, hogyha lehet, akkor legyen ott a repülő időben, és a beszállítás az legyen nagyon hatékony. Ugye ez nagyon fontos, hogy a beszállítás hatékony legyen, mert ha nem az, akkor gyakorlatilag megborul a menetrend, és ettől már egy csomó csúszás tud keletkezni. De itt a háttérben is vannak olyan szereplők, akik ezt a terméket előállítják, például a földi kiszolgáló cégek, és az ő munkájuk az legalább olyan fontos a légitársaságok számára, mint a légitársaságok és a mi munkánk, ezért aztán az ő közreműködésük is nagyon fontos. Legyen ott a kis traktor, pakolják be a podgyász időben, vigyék ki a repülőhöz, pakolják be a repülőbe rendesen, tehát hogy nagyon-nagyon nagy az egymásra utaltság ebbe a szakmába.
És akkor az utasnak is azért van felelőssége.
Hát abszolút igen, igen.
Valamikor a légitársaságoknak az utas kísérői arra figyelmeztetik az utasokat, hogy például pakoljanak gyorsabban, lendületesebben, hagyják a repülőgépben a szabad mozgást, mert hogyha nem, akkor a légirányítás azt fogja mondani, hogy most nem szállhat fel a gép, hanem akár csak mondjuk 3-4 órával később. Mennyire gyakori ez a valóságban, hogy megtörténik?
Hát ugye az, hogy egy alternatív indulási vagy érkezési idő kell egy repülőre, az nagyon gyakran előfordul. Ez ugye lehet egyrészt a időjárás miatt, tehát ha valami megcsúszik, de lehet a kiszolgálás miatt is. Ilyenkor gyakorlatilag az a sorrend, hogy pilóta ül a pilótafülkébe, folyik a beszállítás, és akkor egyszer csak észreveszik, hogy hát nem lesz 10-15 percen belül, mert ha még 10-15 percen belül van a megcsúszás, akkor általában az a slot az még érvényes, amit kaptak. Ez kb. 10-15 perc késés után jön az, hogy akkor egy új slotot kell kérni, és akkor egész Európában már egy teljesen új helyzet van, hiszen ugye nem csak mi vagyunk, hanem van egy fogadórepülőtér, fogadóállam, és egyébként van a tranzit államoknak a légtere, és ez közben mind valós időben rengeteget változhat. Így aztán előfordulhat, hogy emiatt mondjuk egy 20 perces késő berakodás miatt jelentősen megborul a menetrend.
Különösen a fapados légitársaságoknál gyakori az, hogy nagyon kevés az idő az érkezés, a gép érkezése és a következő járat ugyanannak a gépnek az indulása között. Van, amikor csak egy fél óra, vagy nagyjából
igen.
Fél óra.
Igen.
Kezdeményeztek-e egyeztetéseket a cégekkel, hogy ezen esetleg változtassanak, mert ilyenkor, különösen a nyári időszakban, ha nem is automatikus, de gyakori, hogy borul a menetrend.
Igen, a mi szakmánknak egyébként vannak olyan kérései a légitársaságok fele, amik nagyon fontos kérések, és nagyon nagy mértékben tudják segíteni egyébként a menetrendszerűséget. Ez egy alap dolog egyébként, hogy a forduló idők azok reálisak legyenek, és próbálják úgy meghatározni, ami idő alatt meg is lehet fordítani. Ez most általában már szokott sikerülni, tehát ezzel nem szokott nagy probléma lenni. Ami nekünk problémát okoz a légtér a légirányításban, az, hogyha például egy-egy pilóta nem tartja be a leadott repülési tervet, eltér a repülési tervtől, akkor ugye ott borulhat a légterünk forgalmának a szerkezete, ez aztán boríthat résidőket, érinthet más repülőket is, de igazán nagy problémánk az a keletről érkező forgalom, ami gyakorlatilag arról szól, hogy az Európán belüli forgalmat ott bárki, aki repül Európán belül, le kell adni a repülési tervet az Eurocontrolnak. És az Eurocontrol, mint fő áramlás tervező, ezt nyilván tartja. Majd ezt az egyes irányító cégek is látják értelemszerűen. Ami probléma a keleti forgalomnál, hogy ők nem adják le ezeket a repülési terveket előzetesen, hanem ahogy elindulnak keletről nyugatra, hajnalban, egyszer csak megjelennek a határon, és ugye teljesen változó magasságon, változó számban, és ezek azok, amelyek igazából szétverik az európai légtér forgalmát. Most erre egy nagyon jelentős hangsúlyt fektetek, én magam is egyébként. Például múlt héten voltam egy tárgyalássorozaton, ami pont arról szólt, hogy ezt a típusú forgalmat, ezt jó lenne, hogyha tudnánk szabályozni Európán belül.
Minek kell ahhoz történni, hogy erre mondjuk nyitottabbak legyenek az ázsiai társaságok? Vagy az Ázsiából érkező gépek?
Hát ez leginkább az kellene, hogy nyitottak legyenek rá.
Nem azok?
Hát megmondom őszintén, hogy nem tudom, hogy egyébként milyen erőfeszítések voltak eddig náluk erre vonatkozóan. Én azt mondom, hogy a törökországi kollégáink is panaszkodnak, és a bulgáriai kollégánk is panaszkodnak, hiszen rajtuk keresztül jön be ez a hatalmas forgalom. Mi, amit tudunk tenni, és azt meg is tettük egyébként, hogy az Eurocontrol irányítása felé jeleztük azt, hogy jó lenne, hogyha ezt rendszer szinten tudnánk ezt a problémát kezelni. Nagyon remélem, hogy akkor itt konkrét lépések lesznek, de ezzel rajta vagyunk.
A klímaváltozás miatt gyakorlatilag egyre több az időjárási szélsőség, bár itt Magyarországon pont mondjuk a viharokból július legelejéig viszonylag kevés volt, ugye aztán jött ez a bizonyos nap, amikor még a repteret is, a Liszt Ferenc nemzetközi repülőteret is le kellett állítani egy időre, de összességében mennyire vannak felkészülve a klímaváltozás gyorsuló, növekvő hatásaira?
Ugye mi úgy vagyunk felkészülve, hogy próbálunk alternatívákat rögtön kidolgozni. Tehát ami egy nagyon nagy újítás volt a cégnél, az az, hogy bevezettünk egy élő meteorológiai szolgáltatást reggel 8-tól délután 5-ig. Az azt jelenti, hogy egy meteorológus kollega, akit a Hungaromet biztosít számunkra, ő ott ül, ahol az irányítóink vannak, és a szupervájzorokkal, akik irányítják egyébként a légtérrel kapcsolatos előkészítő és operatív munkákat, folyamatosan konzultálnak. Egyébként az lehet, hogy egy kicsit csalóka, hogy most mennyi volt a rossz időjárás, mert valóban Magyarországon lehet, hogy egy kicsit kevesebb volt, de egyébként bennünket nem csak ez korlátoz, hanem Ausztria, Szlovákia és a többi környező országban, amikor van egy korlátozás időjárás miatt, rossz idő miatt, akkor ez a forgalom általában ránk zúdul, és ez pontosan ugyanúgy tudja befolyásolni egyébként a magyar légiközlekedést is.
Mekkora távlatot látnak ebben, akár a Hungaromettel való együttműködésben, akár a mesterséges intelligencia alapú meteorológiai fejlesztésekben, nyilván a mesterséges intelligencia minden ilyen iparágba, üzletágba egyáltalán egyébként nagyon-nagyon hangsúlyosan növekvő jelentőséggel bír.
Igen, erre hatalmas erőfeszítéseket teszünk, és nagy erőforrásokat szánunk rá. Mi magunk is úgy látjuk, hogy a rossz időjárás, amíg elér bennünket, addig is lehet már olyan következtetéseket levonni, hogy például ez egy nagy egybefüggő vihar lesz, vagy több kicsi vihar lesz az ország fölött. Ugye, hogyha egy nagy egybefüggő vihar van, akkor nagyon sokat kell korlátozni, de szükségtelenül meg nem akarunk korlátozni, és éppen ezért kell látnunk azt, hogy valós időben hogyan és milyen módon változik az ország időjárása. És éppen ezért ugye nagyon fontos az, hogy azok a modellek, amikkel dolgozunk, vagy a meteorológusunk dolgozik, azok olyan modellek legyenek, amelyek hát helytállóak. Én azt tudom mondani, és egyébként sokszor beszélgetek a meteorológusunkkal, hogy nagyon komoly modellek vannak, és nem egy modellel dolgoznak, hanem több modellel is dolgoznak, több előrejelzést is megnéznek, ugye egy hétre előre is megnézik az előrejelzéseket, de hát nyilván a legfontosabb a nap, napon belül és a nap és az egy nap plusz, és ennek megfelelően egyébként a saját tapasztalatuk alapján próbálják meg utána a mi kollégáinknak elmondani, hogy szerintük mi várható. Tehát ez egy nagyon izgalmas munka, nagyon felelősségteljes munka. Pont ma voltam a munkateremben egyébként, és beszélgettem a meteorológussal, és kérdeztem tőle, hogy hogy érzi magát, mert ez ugye egy új szolgáltatás, most vezettük be, és ő azt mondta, hogy nagyon-nagyon jól mennek a dolgok. Azt szokta érzékelni egyébként, hogy amikor megoldandó probléma van, vagy megoldandó kérés van, mert rossz idő van, akkor azért ott nő a feszültség, és ő is érzi ugye ennek az ódiumát, ami hozzásegíti őt is ahhoz, hogy jobb döntéseket hozzon.
Mert ugye tökéleteset ebben a szakmában nem lehet, már hogy a meteorológiai szakmában talán még a légiforgalmi irányítók ebből a szempontból szerencsés helyzetben vannak, nem?
Hát szerintem itt a tökéletességre csak törekedni tudunk. Igen.
Összességében egyébként becsülhető-e az, hogy helyes döntésekkel, akár a meteorológustól kapott helyes, pontos információkkal mennyi pénz, mennyi kellemetlenség spórolható meg?
Hát, ezt meg lehet becsülni egyébként. Én azt gondolom, hogy egy nagyon fontos alap lehet, hogy tavaly mi volt, és idén mi van. Ez már egy jó kiinduló pont, és én azt tudom mondani, hogy egyébként az elmúlt pár hónapban bármelyik légitársággal tárgyaltam, mindenki a leges-legnagyobb elismeréssel beszélt arról a munkáról, amit elvégeztünk, hiszen mindenki azt mondta, hogy ez pont az ő késéseiket csökkentette nagyon nagy mértékben.
Mennyire lesz meghatározó a következő néhány hét, a teljes évet is figyelembe véve, megbízhatóságban, bevételekben, egyéb fontos tényezőkben?
Ugye mi nem bevételorientáltak vagyunk, hanem miután állami szolgáltatást nyújtunk, ezért nekünk az biztonságban, stabilan, magas minőségben kell nyújtani, tehát erre koncentrálunk. Én azt gondolom, most nekünk gyakorlatilag pontosan benne vagyunk a közepében a szezonnak, ahogy mondtam, ami azt jelenti, hogy nagyon nagy optimizmussal és bizakodással tekintünk az elkövetkező időszakra, mert hogy eddig is nagyon-nagyon jó szinten tudtuk ezt a munkát ellátni.
Gondolom, hogy a biztonságot ugyanakkor például a késéseknek az elkerülése nem írhatja felül, tehát a biztonság az első ebben a szakmában, de hogyan súlyoznak?
A biztonságot semmi nem írhatja felül ebben a szakmában, és éppen ezért van az, hogy néha kellemetlenségeket kell okozni, de ez egy nagyon-nagyon sok szereplős mutatvány, ahogy mondtam. Ugye nem csak rajtunk múlik a késés, és nem csak Magyarország feletti viszonyokra múlik a késés, hanem egész Európán múlik adott esetben a késés, illetve olyan tőlünk teljesen független tényezőkön, mint például amikor volt az iráni-izraeli háború, ez ugye tartott, ha jól emlékszem, 2 hétig, és amikor ez elindult, abban a pillanatban megváltozott a magyar légtérben a repülőgépeknek a forgalom szerkezete. Tehát elkezdtek bennünket elkerülni a széles törzsű gépek, mert inkább északabbra mentek, és inkább délebbre mentek, és így jöttek be Európába, és így Magyarország fölött a forgalom szerkezet teljesen átalakult 2 hétig. Majd utána ez visszarendeződött. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok olyan tényező van, ami befolyásolja azt, hogy felettünk hogyan néz ki a légiforgalom.
A légirányítók mennyire tudnak mondjuk a lakosságnak kedvező döntéseket hozni? Ha azt nézzük, hogy mondjuk tényleg csúcsidőszakban akár 1-2 percenként indulnak vagy érkeznek a gépek, és most már Budapest majdnem minden kerületéből lehet tapasztalni, elsősorban persze hallani, de hát aki kinéz az ablakon, vagy éppen sétál az utcán, az láthatja is, hogy akármilyen sűrű, milyen forgalmas lehet a légtér, és mondjuk a reggeli órákban tényleg akár percenként, 2 percenként lehet újabb járatot felfedezni. Uh-huh. Tehát, hogy mennyire lehetnek tekintettel a lakosságra egy-egy városban a légirányítók, és nem feltétlenül Budapesten, de akár Budapestre is érthető ez.
Maximálisan tekintettel vannak. Ugye az, hogy tehát válaszok külön, van a magas légtéri forgalom, ez egyáltalán nem érinti a lakosságot. Magyarország fölött ebből van a legeslegtöbb. És akkor van a repülőtéri forgalom, ez az, amit érinti valójában a lakosságot. Itt pedig nagyon szigorú szabványok vannak, amit gyakorlatilag a hatóság, a légközlekedési hatóság dolgoz ki, hosszú elemzéseket követően. Ugye vannak zajfelmérések, melyik körzetben milyen zajkárosodás van, de a legfontosabb, azt tegyük hozzá, hogy egyébként a technikai feltételek azok adottak-e a le- és a felszálláshoz, mert ez a legfontosabb. Ugye ennek az a lényege, hogy enyhe szembeszélbe jó felszállni, és enyhe szembeszélbe jó leszállni. Tehát az, hogy most éppen melyik pályán történik a lefelszállás, az például ez nagyon nagy mértékben meghatározza. Milyen idő van általában. Megközelítési pályán van-e valami viharzóna például. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok olyan tényező van, ami ezt befolyásolja. Ezen belül nekünk a kezünk az kötött, mint légirányítóknak, pontosan ezek miatt a zajvédelmi előírások miatt egészen konkrétan le van szabályozva, hogy hogyan, milyen módon és merre kell, hogy történjen egy felszállás, milyen viszonyok között, még az is meg van határozva, hogyha a szél ekkora, a szél akkora, és az is, hogy egyébként egy leszállás hogyan és milyen módon történjen.
Milyen gyakori a kritikus helyzet, akár a kényszerleszállás?
Az, hogy kényszerleszállás, az egy nagyon tág fogalom. Ezt tudom mondani így a napi jelentéseket olvasva. Van olyan kényszerleszállás, ami azért történik, mert például eldugul egy repülőgépen az összes mosdó. Ilyen is volt. De van olyan kényszerleszállás, amikor egy utas rosszul lesz, ugye, és sajnos, és akkor pont Magyarország felett vannak, és ebből elég sok van. Sajnos van olyan kényszerleszállás is, amikor egy utas nem úgy viselkedik a repülőgép fedélzetén, ahogy kell, és akkor megint csak kénytelenek leszállni. Tehát ezért mondom, hogy egy nagyon-nagyon tág kategória a kényszerleszállás. Hál' Istennek valódi kényszerleszállás, ugye, ami a technikai problémák miatt van, ez nagyon ritka.
Éves szinten nagyjából?
Nem tudnék számot mondani, de elhanyagolható.
És az egyéb típusú?
Egyéb típusú? Abból elég sok van. Tehát úgy napi szinten előfordul egy-kettő.
Ez így mennyire emeli meg a pózusát a légirányítóknak, vagy ez még nem számít különlegesnek? Tehát, hogyha nem műszaki okból történik a kényszerleszállás.
Hát ez megint a szituációja válogatja. Én azt gondolom, hogy a légirányítók azok nagyon edzettek, és nagyon sok mindent láttak, tehát ők azért, náluk azért nagyon nagy dolognak kell történni ahhoz, hogy őket kilendítsék a nyugalmukból. Én ismerem őket személyesen is, és ezt tudom mondani, garantálni tudom, ha úgy tetszik.
Mekkora egyébként akár a külföldi elvonzó hatás? Tehát nagyjából mennyit keresnek itthon a légirányítók, és mennyit Európa más országaiban, a régióban, és mondjuk Nyugat, illetve Észak-Európában?
Igen, ugye itt nem is feltétlenül az abszolút értelembe vett kereset a fontos, meg a döntő, hanem az, hogy milyen egyéb feltételek vannak. Az egyéb feltételek között például nagyon fontos az, hogy van egy olyan nyugdíjrendszer, ami egy előnyugdíjrendszer, és ebbe a mi cégünk befizet, és így halmozzuk gyakorlatilag a befizetéseket, és mielőtt elmennek a kollégák, vagy miután elmentek nyugdíjba, előnyugdíjba, akkor ezt egy összegben kivihetik. Ez általában minden európai légirányító cégnél így van, viszont az összegek nagyon változóak, és ami nagyon változó, az még az adózás értelemszerűen. Tehát az, hogy a nettó megszerzett jövedelem az mekkora, az igazából nem teljesen transzparens. Én azt tudom mondani, hogy Magyarország versenyképes a mai viszonyok között. Tehát az a juttatáscsomag, amit mi nyújtunk, az egy versenyképes csomag. Ezzel együtt van egyébként egy elszívó erő, de az elszívó erő ma már nem elsősorban Európán belül jelentkezik, hanem az öbölmenti országok részéről. Egyre inkább csábítanak el képzett légiforgalmi irányítókat, mert hogy nagyon magas a színvonal, de egész Európából egyébként. Tavaly volt egy negatív ciklus, amikor eltávozott több mint 10 légirányítónk. Én ugye tavaly augusztusban jöttem, akkor nekem ez egy prompt feladat volt, hogy ezt a kérdést meg kell oldani. Bevezettünk egy sor intézkedést. Én végighívtam egyébként akkor a légirányítókat, és biztosítottam arról őket, hogy azok az intézkedések, amelyeket be fogunk vezetni, azok abszolút versenyképesek lesznek, és nagyon büszke vagyok rá egyébként, hogy hárman vissza is jöttek, tehát három irányítót vissza tudtam csábítani, ami egy elég nagy dolog. De én azt gondolom, hogy összességében versenyképesek vagyunk ma.
És összességében, hogyha valaki nem haraggal távozik, tehát nem olyanok miatt, az általában visszajöhet az adott légirányító céghez? Mert hogy nagy a kereslet?
Mi egy olyan politikát folytatunk, hogy aki eltávozott, és egyébként vissza akar jönni, nem zárjuk be az ajtót. Tehát nem haraggal válunk el senkitől. Nyilván bizonyos feltételrendszer az változni fog, tehát nem jöhet vissza teljesen ugyanabba a státuszba, amiben volt. Nem biztos, hogy ez a megtakarítás, nyugdíj megtakarítás, ez akkor nem indul újra, hanem jogfolytonos lesz. Tehát számos olyan eleme van egy visszatérő kollégának, ami egyébként hozzásegítheti őt ahhoz a döntéshez, hogy visszajöjjön. Egy biztos, mi nagyon segítőkészek vagyunk, és ha vissza akar jönni egy kollega, ez számunkra mindig egy elismerés, ha úgy tetszik, hiszen ha valaki elment, megtapasztalt valahol egy teljesen más kultúrát, teljesen más munkarendet, és vissza akar hozzánk jönni, akkor szerintem őt tisztelettel kell fogadni.
Ha már más kultúra, mennyire fogadják nyitottan esetleg a külföldi érkezőket? Jelentkeznek-e külföldiek itt Magyarországon légirányítói posztra?
Igen, ugye nem csak, hogy jelentkeznek, de ez a stratégiánknak egy alappillére, mert a légiforgalmi irányítói idézőjelben hiányt, ugye azt úgy próbáljuk megoldani, hogy kinyitottuk szélesre a kaput a nemzetközi légiforgalmi irányítók jelentkezése előtt. Ennek az alapja egyébként az volt, hogy tavaly sikerült az érdekvédelmi szervezetekkel egy 5 éves megállapodást aláírni, ami ugye egy munkabiztonságot jelent gyakorlatilag minden munkavállaló számára. Itt ugye bizonyos előremenetet az be van építve ebbe a rendszerbe, és így együtt az érdekvédelmi szervezetekkel kinyitottuk annak a lehetőségét, hogy itt az első legnagyobb halmaz, az ugye a KFOR szektor, ahol eddig magyar légiforgalmi irányítók dolgoztak. Ide a balti államokból már felvettünk egyébként külföldi kollégákat, és már ki is képeztük őket, tehát összesen 13 fő lesz majd kiképezve, ebből már 8-an a balti államokból vannak, és aktívan dolgoznak a KFOR szektorban. A másik, az egy nagyon fontos elképzelés, és egy kulturális válság a váltás a Hungarokontroll életében, ez az, hogy a magyar légtér irányítására is külföldi irányítókat veszünk fel. 4 irányítót választottunk ki eddig, külföldi irányítót, az ő képzésük most indul. Ez ugye azért egy nagyon jelentős kulturális váltás, mert az egész cégnek át kell venni azt a szemléletet, hogy nem elég mostantól magyarul levelezni, nem elég mostantól magyarul beszélni, a kiírások azok, ha lehet, mindenütt legyenek meg angol nyelven is, tehát hogy ez egy óriási nagy váltás.
Magyarul egyébként meg kell tanulniuk valamilyen szinten ezeknek a külföldi érkezőknek?
A KFOL szektorban nem kell megtanulniuk, mert ott ugye teljesen egy nemzetközi forgalmat irányítanak. A magyar szektorban egy olyan 100-150 alapszót kell majd megtanulniuk, ami ahhoz szükséges egyébként, hogy egymással, ha kommunikálnak, akkor megértsék a legalapvetőbb dolgokat. Alapjában egyébként a kommunikáció egymás közt is angolul van. De ugye biztos, ami biztos, felkészítjük őket arra, hogy mi van, hogyha valamilyen fokozottabb helyzetben valaki véletlenül magyarul mond valamit, akkor azt értsék meg akkor is.
Említette, hogy szűk egy éve érkezett a Hungarokontroll élére.
Igen.
Rövid távon, mondjuk a 2025-ös évre, és hosszabb távon mikor lenne elégedett?
Rövid távon én akkor leszek elégedett, hogyha ezt a késési trendet fent tudjuk tartani, amit most elértünk.
Ez most mennyi?
Ez egy óriási eredmény. Ezzel kapcsolatban várjuk meg a nyár végét, és utána lesznek konkrét számok. Én azt tudom, hogy egy nagyon-nagyon komoly pozitív trend van alakulóban.
30-40%?
Két számjegyű százalékosan. Nem mennék most bele a részletekbe, ha nem probléma. Hosszú távon én akkor lennék elégedett, hogyha a Hungarokontroll ennek a régiónak egy olyan meghatározó szereplőjé válna, amit egyébként meg is érdemel a szakmai súlyánál és a technológiai súlyánál fogva, és egy megkerülhetetlen szereplő lenne itt a régióban az egységes európai légtér irányítás megteremtése során, és azt követően is. Ez egy nagyon fontos célunk, és ezért dolgozunk.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm.
Önök az elmúlt nagyjából 50 percben Turi Ferencet, a Hungarokontroll vezérigazgatóját hallották. A beszélgetés elkészítésében Szécsi Ágnes, Rucz Barbara és Erdei Tamás vett részt. Most megköszöni figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid.